fő témánk, az önbecsülés, keresztény nyelven fogalmazva a helyes önszeretet, felebaráti szeretet, és ennek az érvényesülését gátoló tényezőket vesszük sorra, illetve amik befolyásolják önszeretünket, emberek iránti szeretetünket. Ezek közé tartoznak az érzelmeink és a hangulataink. A mostani előadásban ezekről lesz szó, elsősorban a hangulatokról. Az emberek gyakran összekeverik egymással az érzelmeket és a hangulatokat, segít tisztábban látni ezen a területen egy amerikai pszichológus, Robert E. Thayer, aki 1973 óta a Kaliforniai Állami Egyetem pszichológia professzora, és a Pszichológia Dióhéjban című könyv a Mindennapi Hangulataink Eredete című könyve alapján mutatja be ezt a fontos témát. Könyv alcíme az energia, a feszültség és a stressz megszerítése. A hangulatot így definiálja a szerző, tartós érzelmi háttérállapot. A hangulatokat azt különbözteti meg az érzelmektől, hogy a az érzelmeknek mindig van jól beazonosítható oka, fölbosszantottak, bántottak valami örömért. A hangulatokat viszont nem mindig lehet visszavezetni közvetlen okokra. Így fogalmaz, az érzelmek általában a tudatban lejátszódó folyamatokhoz kötődnek, a hangulatok viszont mind a tudatban, mind a testben lejátszódó folyamatokhoz kapcsolódnak. Valamit eligazít, nyilván többre lesz is szükség, mond is azért majd néhány dolgot. Tehát az nagyon érdekes, és ezt sokan nem tudják, hogy az érzelmek azok nem mások, mint a gondolatainknak a tükröződései, amilyen gondolatokat magunkban forgatunk, azoknak a tükröződései az érzelmek. A hangulatokban testi állapotoknak is fontosabb szerepük van, de az érzelmek is befolyásolják a hangulatot. Tehát más ez úgy fogalmaz, hogy az érzelmek nem mások, mint azoknak a tartalmaknak a tükröződései, amik a tudatunkban vannak, amikre gondolunk, amiket ismételgetünk magunkban, azoknak a tükröződései az érzelmek. Ez a szerző a hangulatot a lázmérőhöz hasonlítja, amiről leolvasható pillanatnyi fiziológiai és lelki állapotunk. Hangulataink által megmondható, hogy mikor vagyunk veszélyben, vagyis mikor kell inkább visszavonulnunk, meghúznunk magunkat, mikor kell erőt gyűjtenünk. És itt a beszélgetésekben is előkerült, itt az evezős példa, hogyha már nem megy, inkább visszafelé csúszunk azon a folyó, nem haladunk, akkor jobb kiállni a partra és megpihenni. És mikor vagyunk komfortzónában, cselekvésre készen? Nagyon fontos, hogy ezt erre odafigyeljünk, ezt kezelni tudjuk, mert nagy fejreállások lehetnek ebből, ha nem pihenünk például eleget. Kutatásai alapján szerzőnk azt mondja, hogy a hangulataink egy X és egy Y koordináta rendszerben ábrázolhatók. Az egyik az energiaszint, mennyire vagyunk feltöltve energiákkal, a másik a feszültség. A depressziós hangulatot például alacsony energiaállapot és nagy feszültségszint jellemzi. Amikor jó hangulatban van az ember, akkor magas az energiaszintje és alacsony a feszültségi állapota. Ha testileg fáradtak vagyunk, akkor nagy az esélye annak, hogy idegesek, zaklatottak is leszünk. És depressziós hangulatban nincs ereje az embernek még ahhoz sem, hogy testgyakorlással stimulálja magát. Jól lakott, kipihent állapotban pedig az ember nagyobb feszültséggel járó élethelyzeteken is könnyebben úrrá lesz. Ha ezt a kettőt, az energiaszintet és a feszültségi állapotot egymáshoz rendeljük, akkor négy alaphangulatot kapunk, táblázatba is ábrázolhatjuk. Egyik feszültség magas, feszültség alacsony, fölülről pedig energia magas, energia alacsony. És így jönnek ki feszültség magas, energia magas, ez egy feszült energikus állapot, feszültség alacsony, energia magas, nyugodt energikus állapot, feszültség magas, energia alacsony, nyugodt fáradt állapot, feszültség alacsony, energia és alacsony, feszült fáradt állapot. Most ezeket nézzük egyenként. Magas energia, alacsony feszültség, ez a nyugodt energikus állapot. A jól érzem magam állapot, az ideális állapot a munkához. A legtöbb ember a reggeli órákban éri át ezt a fázist. Alacsony energia, alacsony feszültség, ez a nyugodt, fáradt állapot, lefekvés előtti ideális állapot, elfogynak az ember energiái, és már sikerült letenni a napi gondokat. Sokaknak elfogynak az energiái, de nem sikerül letenni a gondokat, nem sikerül kikapcsolódni. Magas energiafeszültség, tehát magas energia és magas feszültség, ez a feszült energikus állapot, olyan állapot, amikor igyekszünk határidőre befejezni egy munkát, ilyenkor több adrenalin hormon termelődik, a szívritmus megemelkedik, vázizmok megfeszülnek, az evolúciós biológia fogalmaival leírva a szervezet ilyenkor harcolj vagy menekülj állapotban van. Alacsony energia, magas feszültség, ez a feszült, fáradt állapot. Az az érzés, amikor az ember teljesen ki van facsarva. Fizikai fáradtság, ideges szorongással társul ilyenkor, könnyebben előjönnek a negatív gondolatok. Ezt az állapotot a legtöbben délután élik meg. Ezt a természetes hullámvölgyet gyakran súlyosbíthatja az előző éjszakai alváshiány, az egészségtelen ételek, stimulások, például kávé fogyasztása. Mindenkinek megvan a maga napi úgynevezett cirkadián ritmusa, tehát a napközi ilyen ritmus, testi, lelki energiák, napi árapály jelensége. Energiáink általában emelkednek a reggeli órákban, 12 és 1 óra között érik el a csúcspontot, délután folyamán csökkennek, majd kora este újabb, kisebb csúcsot érnek el, majd lefekvésig fokozatosan csökkennek. Lehetnek egyéni variációk, de a legtöbb ember reggeli típusú, és délután 4 óra körül jelentkezik a feszült, fáradt állapot csúcspontja. És este 9 és 11 óra között a természetes energiaszint csökkenése feszült, fáradt állapothoz vezet, amely negatív érzéseket eredményezhet. Hogy ki, hogyan, mikor telik föl energiákkal, ez típusonként változhat. Az extravertált emberek, akik inkább kifelé élnek, társasági emberek, ők inkább napközben töltődnek föl energiával. Majd rátérünk még arra, hogy miért is fontosak a hangulataink, bár talán érzékeljük is már, de hogyan szabályozhatjuk a hangulatokat. Egészséges életmóddal, természetesen jó irányba, másik fel ellenkező irányba, megfelelő táplálkozással, kielégítő alvással. Mások társaságának a keresésével, vagy éppen elvonulással, attól függően, hogy extravertált vagy introvertált emberek vagyunk. Az egyik ember a többi társaságában érzi jól magát, és ott töltődik fel energiákkal, a másik akkor, hogyha félrevonul egyedül, és békén hagyják. Jó gondolatok magunkban forgatása által is, mivel a gondolatok azok az érzelmeinket szabályozzák, mert itt ez a bizonyos pozitív gondolkodás, majd erről még ez külön is szó. Kellemes tevékenységek végzése, séta, sport, úszás, olvasás, hobbi, vásárlás, zenehallgatás, tévénézés, válogatva természetesen, humor. Például a humor, a nevetés az megmozgat bizonyos izmokat az emberben, az ellazulást is segíti. Az alkohol, a cigaretta is szabályozzák ezeket a folyamatokat bennünk, hangulatainkat. Édesség, stimuláló szerek, kávé, tea, kóla. Németeknél egy ilyen külön mindig a Kaffee und Kuchen délután 3 órakor. Legjobb hangulat szabályozókat próbáljuk itt kiemelni ezek közül, a testmozgás. Fáradtság esetén 5-15 perces intenzív séta helyreállíthatja hangulatunkat, akár 2 órára is energiával tölthet föl. Társasági élet, baráttal való személyes vagy telefonon való beszélgetés csökkentheti a stresszt, feldobhatja az embert. Kutatások a zenehallgatást is a feszültség csökkentés és az energiaszint növelés kiváló módszerének találták. Persze nem mindegy, hogy milyen az a zene. Kinek-kinek más az alvás igénye, az viszont kimutatott dolog, hogy a több éjszakánál tartó alváshiány depresszióhoz vezet, vagy olyan tudatállapothoz, amelyben elveszíti az ember az önkontrollját, kiszolgáltatottá válik. Hát ezt használták tudjuk jól ilyen koncepciós pereknél, mindszenti bíborosnál például napokon át nem hagyják aludni, akkor még egy ilyen kemény jellem is teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, bábbá válik. Az egészséges táplálkozásnak óriási irodalma van, ebbe itt nem akarok belemenni. Szerzőnk publikált egy tanulmányt, hogy a magas cukortartalmú készítmények rövid távon javítják a hangulatot, de fogyasztások után egy-két órával lehangoltságot eredményeznek. Energiaszint csökkentő és feszültség növelő hatásuk van. Azt mondjam, és nincs egyedül ezzel a véleményével, hogy akik sok cukrot fogyasztanak, azok további rossz étkezési szokásokat is felvesznek, mivel energiaszintjük csökkenése arra készíteti őket, hogy többet nassoljanak. Ez pedig tudva levőleg súlygyarapodáshoz és azzal kapcsolatos egyéb problémákhoz vezet. A nikotin ideglenesen nyugodt, energikus állapotot idéz elő, de csak rövid ideig. Az ismételt dohányzás viszont tudjuk jól, hogy függőséghez vezet. Az alkoholnak is nyugtató hatása van, és hatásának kezdeti stádiumában energiát szabadít fel. Partikon például ez a dinamika figyelhető meg, isznak, és akkor úgy jön megélénkül, aktív lesz a társalgás. Az viszont ismert, hogy nagymértékű fogyasztásának milyen káros következményei lesznek. És ez is függőséghez vezet, más erők veszik át az uralmat rajta keresztül az emberen. A koffein és a kóla is feszült, energikus állapotot idéz elő, de úgy tűnik, fogyasztói éppen erre vágynak. Szerzők szerint a nyugodt, energikus állapot a legkívánatosabb állapot. De ennek egy alternatívája a feszült, energikus állapot. Viszont ennek tartós fenntartása kiszipolyozza a szervezetet. Az időjárásnak is van hangulat befolyásoló szerepe. Jól ismert, hogy egészen más a skandináv népek kedély állapota, ahol nagyon hosszúak az éjszakák. Egészen más az ő hangulat állapotuk, mint például az olaszoké, vagy az egyenlítőhöz közeleső más népekén. Mindnyájan ismerjük, hogy borult esős időben, vagy télen más a hangulatunk, mint tavasszal vagy ősszel. Az orvostudomány ismeri a szezonális hangulat zavart, Seasonal Affective Disorder, SAD-vel rövidítik, ezt téli depressziónak is nevezik. Ez erős fénnyel és melatoninnal ellensúlyozható. Miért fontos, hogy odafigyeljünk hangulatainkra? Szerzőnk vizsgálatokat végzett olyan személyekkel, akiknek jelentős problémáik voltak. Az az eredmény mutatkozott, hogy ugyanazt a problémát kevésbé súlyosnak ítélték reggel, mint délután. Feszült, fáradt állapotban súlyosabban nehezednek az emberre a problémák. Ebből következik, hogy ne feszült, fáradt állapotban gondolkodjunk nehéz problémáinkon, mert a ténylegesnél súlyosabbnak látjuk ilyenkor azokat. Ugyanakkor magas energiaszinten optimálisabbak lehetünk annál, mint amit a valóság indokol. Pillanatnyi energiaszintünk nem csak hangulatainkat befolyásolja, hanem azt is, hogy hogyan érzünk azzal kapcsolatban, hogy mire vagyunk képesek a jövőben. Nem érdemes egy konkrét következtetés ebből például, hogy nem érdemes rögtön igent vagy nement mondanunk mondjuk egy felkérésre. Jobb, ha alszunk rá egyet, megfontoljuk különböző hangulati állapotokban, és hogy tényleg bírjuk-e. Amikor pedig éppen, hogy a nyakunkba varnak dolgokat, boltosok vagy más egyéb házalók, akkor éppen azt akarják kikapcsolni bennünk a mérlegést, hogy rögtön valamivel elkapnak bennünket, hogy na, adtak egy kis ajándékot esetleg, vagy boltban másod, és akkor, ha már kapott valamit, az ember úgy megkötelezettnek érzi magát, és akkor mérlegés nélkül esetleg ő is hajlandóbb lesz kinyitni a pénztárcáját. És egy csomó ilyen trükkjeik vannak, amelyiknek az a lényege, hogy az embernek a mérlegését kikapcsolják. Szerzőnk úgy fogalmaz, hogy hangulataink fontosabbak, mint napi tevékenységünk, a pénz, a státusz, sőt, személyes kapcsolatainknál is fontosabbak, mert mindezeket hangulataink szűrőjén át közvetetten tapasztaljuk. Ha tartósan borús hangulatban vagyunk, eredményeinket, javainkat sem tudjuk értékelni, jó hangulatban viszont a legnehezebb helyzeteken is könnyen urrá leszünk. Tehát fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő hangulatról, vagy én úgy fogalmazom inkább, hogy lelki állapotról. Hangulatokra azért érdemes odafigyelni, mert azok óráról órára változhatnak, és az életet mindig a pillanatnyi jelenben, az órák sorozatában éljük meg, és nem mindegy, hogy hogyan éljük. Szerző nem tér ki mindenre, tegnap kiosztottam ezt a kis füzetet, ha kéznél van, akkor elővehetjük. Ez az intelligenciáról szól, annak az érvényesüléséről. Itt így fogalmaztuk, hogy a vége felé, itt számba vannak véve az előnyes jó lelki állapotok, sokkal fontosabb dolgok is vannak itt, mint a hangulatok, de ezek is a hangulataink függvényében érvényesülhetnek, hogy 34. oldal, áldozatkészek, bátrak, becsületesek, belátók, bölcsek, derűsek, elégedettek, elfogulatlanok, előrelátók, és így tovább tudunk-e lenni. És hátrányos, rossz lelki állapotok, amik ártanak az intelligencia érvényesülésének is, 40. oldalon, aggodalom, bosszúvágy, dicsekvés, gőg, gyűlölet, elégedetlenség, elkeseredettség, fegyelmezetlenség, félelem, harag, ingerültség, itt már ilyen érzelmi állapotok is itt vannak. Azt mondtam, hogy ezeknek a segítségével próbáljuk a saját személyes katalógusunkat összeállítani. gondoskodnunk kell az intelligencia érvényesüléséhez megfelelő testi állapotokról, testi működésekről. Láttuk, hogy a hangulatok azok a érzelmek, tudatállapottól, érzelmektől, de a testi állapotoktól is függnek. És itt szerepel például gondoskodni a jó testi állapotokról, és ez szorosan ehhez tartozik, amiről most volt szó a 46. oldal, helyes testtartás, nagyon sokat számít, hogy hogyan tartjuk magunkat. Cipő például nagyon fontos szerepe lehet, hogy milyen a járásunk, testtartásunk, görnyet előrehajló, vagy pedig megfelelő testtartás, helyes légzés, erről nem szólt, pedig elengedhetetlenül fontos, felesleges izomfeszültségek kerülése, vagy pedig ha már vannak, akkor megfelelő időnkénti lazítás, mozgás, és ez jó, ha időnként feláll az ember, nyújtózik párat, ilyen megtanulhat az ember bizonyos gyakorlatokat, egy ilyen tornatanártól, például ilyen nyújtó gyakorlatokat az ember így magasra teszi a lábát így keresztben, és akkor oldalra nyújtom, húzom magam, és akkor egyik oldal nagyon szépen feszül. Utána a másik oldalt teszem keresztbe, fölteszem magam, és akkor így feszítek be például. Akkor nagyon ilyen izomnyújtó gyakorlatok, vagy például hátra teszem a kezemet, lábamat keresztbe, és akkor így lehajolni, ameddig megy, nekem nagyon mennek. Ez itt a lábban okoz ilyen feszüléseket, izomnyújtásokat, hátul a hátban is, ez is nagyon sokat számít. Ugyanez másik oldalra átszívve, hátulról megfogom, és akkor lefelé megyek, ameddig úgy szép lassan vagy. Vagy ilyen egyéb ilyen izomnyújtó gyakorlatokat kitámaszkodom, és akkor hátra, és akkor nyomom előre, és hátra feszítem például. Ugyanezt másik oldalról. Nem akarok itt sportolásba átvenni, csak egy párat mutattam így ötletként, hogy ezek is mennyire fontosak lehetnek. Vagy egyszerűen megtámaszkodva ilyen ajtó félfában, neki támasztjuk kezünket, és akkor ott feszítjük meg magunkat, vagy egy ilyen oldal falhoz hozzányomva, vagy kocsi vezetés közben az ember a plafont megfogja különböző távolságukba, és akkor megfeszíti az izmait, és már is sokkal könnyebbre szoldódik a feszültség. Tehát megfelelő időnkénti lazítás, mozgás, megfelelő időnkénti megfelelő táplálék és folyadékfelvétel. Ugye nagyon mondják, hogy sokkal több folyadékot kell fogyasztanunk, mint általában szoktuk. Ilyen profán dolgok is, hogy megfelelő időnkénti ürítés, mert más-más az igénye mindenkinek, meg egészségi állapota. Megfelelő időnkénti tisztálkodás, megfelelő hőmérséklet, megfelelő megvilágítás. Ez a bizonyos téli depresszió, ugye erősebb fénnyel lehet ellensúlyozni, az ember nem megfelelő világításnál. Volt egy magiszterünk öreg, hát ő ilyen 15-ös lámpánál mindig olyan, hát és ezt próbálta így továbbadni, de hát ez nem megy. Őnek éppen olyan jó állapota volt, és ez bírta, de nem bírja ezeket mindenki. Tehát megfelelő, ezek mind hangulat befolyásoló tényezők. Sokszor esetleg nagy magas ilyen-olyan lelki dolgoknak tulajdonítunk, vagy külön ördögi támadásoknak, pedig rossz lelki állapotokat, pedig ilyen dolgokkal is sok minden kivéthető. Van még egy kis időnk, picit elővételezek egy másik témát, illetve már előkerült ez a könyv, ez a Susan Forver, Mérgező szülők. Tegnap volt szó az érzelmi zsarolásról, ő könyve alapján mutattam be. Ő a ilyen gyermekbántalmazásoknak is egy szakértője. Talán a könyvének a bevezetőjéből olvasnék föl most, hogy lássuk, hogy itt miről is van szó. Oda megy hozzá egy ember, ezzel kezdi mindjárt a könyvét. Igaz, hogy apám vert, de csak azért, hogy kordában tartson. Nem értem, mi köze ennek ahhoz, hogy tönkre megy a házasságom, mondja ez a Gordon. Gordon a 38 éves ortopéd sebész akkor keresett föl, amikor 6 évi házasság után felesége elhagyta. Gordon mindenáron vissza akarta őt kapni, de a felesége kijelentette, hogy ez még csak szóba sem jöhet, amíg a férje nem fordul segítségért, féktelen düh rohamai miatt. Az asszony megrémítették a férfi váratlan kitörései, és belefáradt a szüntelen kritikába. Gordon tisztában volt saját hirtelen természetével, és hogy kiállhatatlan tud lenni, mégis sokkolta, amikor felesége otthagyta. Arra kértem Gordont, meséljen magáról. Miközben beszélt, néhány célzott kérdést tettem föl neki. Amikor a szüleiről kérdeztem, elmosolyodott és ragyogó képet festett róluk, főleg az apjáról, egy neves kardiológusról. Ha ő nem lett volna, ma nem lennék orvos, ő a legjobb. A betegei valamennyien istenítik. Megkérdeztem, most milyen a kapcsolata az apjával, nevetett és így szólt, remek volt, amíg el nem mondtam neki, hogy érdekel a természetgyógyászat. Mintha tömegmészárlást fontolgattam volna. Ez úgy 3 hónapja volt, és azóta minden alkalommal, amikor beszélgetünk, arról papol, nem azért küldött orvosi egyetemre, hogy kuruzsró legyen belőlem. Tegnap végképp elfajult a dolog. Magán kívül volt, és azt mondta, kitagad. Ez nagyon fájt. Nem is tudom, lehet, hogy tényleg ostobaság ez a természetgyógyászat. Miközben Gordon az apjáról beszélt, aki nyilvánvalóan nem volt olyan csodálatos, mint ahogy azt a fia megpróbálta elhitetni velem, feltűnt, hogy idegesen hol összekulcsolja, hol elengedi a kezét. Amikor észrevette, abba hagyta, és tanárosan összetette az ujjait. Úgy tűnt, mintha ezt a gesztust az apjától tanulta volna. Megkérdeztem, hogy mindig ilyen zsarnok volt-e az apja. Nem mondanám. Úgy értem, sokat ordibált, és egy párszor elfenekelt, ahogy más gyereket is szoktak, de zsarnoknak nem nevezném. Ahogy azt mondta, elfenekelt, nagyon finom érzelmi változást tűnt föl a hangjában. Rákérdeztem, kiderült, hogy az apja szíjjal fenekelte el, hetente 2-3 is. A veréshez nem sok kellett, egy dacos szó, a vártnál rosszabb bizonyítvány, vagy el nem végzett házi munka már főbenjáró bűnnek számított. Az apja azzal sem törődött különösebben, hol üti a gyerekét. Gordon emlékezett, hogy a hátát, a lábát, a karját, a kezét és a fenekét verte. Megkérdeztem tőle, milyen mértékben bántalmazta testileg az apja. Gordon nem vérzett vagy ilyesmi, úgy értem, mindig elég jól megúsztam, csak kordában akar tartani. Susan, de félt tőle, nem? Gordon, halálosan, de hát ez így van rendjén a szülőkkel. Susan, Gordon szeretné, ha a gyerekei ugyanezt éreznék maga iránt? Gordon kerülte a tekintetem, kezdte magát nagyon kínosan érezni. Közelebb húztam a székem, és gyöngéden folytattam. A felesége gyerekorvos. Ha egy kisgyerek testén ugyanolyan nyomokat látna, mint amilyenek magán voltak egy-egy elfenekelés után, köteles lenne jelenteni a hatóságnak? A felismeréstől könnybe lábadt a szeme, suttogva mondta, rettenetes nyomást érzek a gyomromban. Nem tudott tovább védekezni. A fájdalom érzés ellenére feltárta most első ízben indulatosságának legfőbb, sokáig rejtegetett forrását. Gyerekkora óta fortyogó vulkánt hordott magában apja miatt, és ha a nyomás elviselhetetlenné vált, az első útjába eső emberre, többnyire a feleségére ontotta a dühét. Tudtam, mi a teendőnk, felismerni és meggyógyítani a benne élő, sérült kisfiút. Amikor aznap este hazafelé hazaértem, azon kaptam magam, hogy Gordonon gondolkodom. Láttam magam előtt, hogy kömbbe lábadt szemmel ráébred, mennyire rosszak voltak hozzá a szülei. Arra gondoltam, hány ezer férfival és nővel dolgoztam együtt, és hogy mindennapjaikat mennyire befolyásolják, sőt meghatározzák a gyermekkori viselkedés minták, amelyeket az érzelmileg romboló hatású szülők kényszerítettek rájuk. Rádöbbentem, hogy hány millióan lehetnek azok, akiknek fogalmuk sincs arról, miért nincs rendben az életük. Ám az ő számukra is van segítség. Ekkor született meg a könyv gondolatam. Miért kell visszanézni? Gordon története nem szokatlan. 18 év alatt terapeutaként több ezer pácienssel találkoztam, mind a magánpraxisomban, mind klinikai csoportokban. Nagy többségüknek sérülés szenvedett az önértékelése, mert valamelyik szülő rendszeresen verte, kritizálta, azzal viccelt, hogy mennyire hülye, ronda, nem kellett volna világra hoznia, megsemmisítő bűntudatot keltett bennem, szexuálisan bántalmaztam, mondja, hogy minden tizedik gyermeket ott Amerikában szexuálisan bántalmaznak a saját családban. Ezt ő a bántalmazás fogalmát már kicsit kitágítja, nem kell föltétlen ilyen cselekedet, hanem elég erre utaló célzások vagy verbális bántalmazás. Túl nagy felelősséget rakott a vállára, vagy éppenséggel túlzottan féltette. Nagyon kevesen látták meg az összefüggést a problémáik és a szüleik között, mint ahogy Gordon sem jött rá erre. Általános érzelmi vakfoltról van szó. Az emberek nehezen látják be, mennyire befolyásolja életüket a szüleikhez fűződő kapcsolatuk. Szüleink mentális és emocionális magvakat, tehát értelmi gondolati és érzelmi magvakat ültetnek el bennünk, magvakat, amelyek velünk együtt fejlődnek és növekednek. Egyes családokban ezek a szeretet, a tisztelet és a függetlenség magvai. Sok más családban azonban a félelemé, a kényszeré és a bűntudatén. És itt megmagyarázza még a könyv címét. Egy szülő sem lehet tökéletes. Jó magam is elkövettem néhány szörnyű hibát a gyermekeimmel szemben, amivel komoly fájdalmat okoztam nekik és magamnak is. Egyetlen szülő sem képes minden percben érzelmileg rendelkezésre állni. Teljesen normális dolog, hogy a szülő olykor rákiabál a gyerekeire. Időnként minden szülő túlzottan korlátozóvá válik. A legtöbb pedig elfenekeli a gyerekét, még ha ritkán is. Vajon ezekből a botlásoktól válnak, ezekről a botlásoktól kegyetlen vagy alkalmatlan szülőkké? Természetesen nem. A szülők is csak emberek, és nekik is megvan a maguk baja. A legtöbb gyerek pedig fel tudja dolgozni az alkalmankénti dühkitöréseket, ha mellette sok szeretetben és megértésben részesül. Azonban sok az olyan szülő, akinek negatív viselkedési formái állandóan és túlnyomó részt jelen vannak a gyerek életében. Ezek a szülők okozzák a sérülést. Miközben megfelelő kifejezés után kutattam az ilyen szülők közös vonásainak leírására, minduntalan átfutott az agyamon egy szó, mérgező. Az ilyen szülők által okozott érzelmi károsodás méregként terjed szét a gyerek egész lényén, és ahogy a gyerek felnő, úgy fokozódik a fájdalom is. Milyen más kifejezés illene jobban azokra a szülőkre, akik állandó traumával, bántalmakkal és becsmérléssel sújtják gyerekeiket, és legtöbbször még akkor is így tesznek, amikor azok már felnőttek. E definíció állandó vagy ismételt aspektusa alól vannak kivételek. A szexuális vagy a testi bántalmazás olyan traumát jelenthet, hogy nem ritkán egyetlen alkalom is óriási érzelmi sérülést okoz. Sajnos a szülői szerepet, az egyik legfontosabb készségünket még mindig jó részt hasunkra ütve gyakoroljuk. A szüleink főként olyan emberektől tanulták, akik maguk sem végeztek valami jó munkát, a saját szüleiktől. A sok időtálló módszer, amely generációról generációra száll, egész egyszerűen nem más, mint bölcsességnek álcázott rossz tanács. Ugye ismerjük a mondást, aki a vesszőt kíméli, az a fiát nem szereti. Még egy kis rész. Mit tesznek a gyerekekkel a mérgező szülők? A mérgező szülők felnőtt gyermekei akár verték, túl hosszú ideig hagyták magukra kiskorában, szexuálisan bántalmazták, beszámíthatatlanként kezelték, túlzottan féltették vagy bűntudattal terhelték őket, mert meglepő módon szinte mindannyian hasonló tünetektől szenvednek a sérült önértékeléstől, ami az önpusztító viselkedés formák előidézője. Valamiképpen csak nem mind értéktelennek, szeretetre méltatlannak és alkalmatlannak érzik magukat. Ezek az érzések jó részt abból erednek, hogy a mérgező szülők gyermekei hol tudatosan, hol tudattalanul önmagukat hibáztatják azért, mert a szüleik bántották őket. Egy védtelen, rászoruló gyerek számára elviselhetőbb a bűntudat érzése, mert valami rosszat tett, amivel kiérdemelte apja haragját, mint hogy elfogadja a rémisztő tényt, hogy az apjában, a védelmezőjében nem lehet megbízni. Tehát inkább magát hibáztatja. És ezért nagyon fontos itt a önmagunknak való megbocsátás. Majd lesz szó a megbocsátásokról, de hogy megbocsássunk önmagunknak, mert valójában ezek ilyen belénk épített bűntudatok, aggályosságok, amikért nem mi vagyunk a felelősek. Amikor ezek a gyerekek felnőnek, tovább hordozzák a bűntudat és az alkalmatlanság érzésének terheit, ami rendkívül megnehezíti számukra a pozitív énkép kialakítását. Az ebből fakadó önbizalomhiány és csökkent értékűség érzése azután életük minden aspektusát beárnyékolja. Ebből a könyvből van itt néhány, ki lehet esetleg kölcsönözni itt olvasásra, vagy akár meg is lehet vásárolni, ez még kapható most is könyvárus forgalomban, 1900 forint az ára, tehát viszonylag hozzáférhető. Tegnap itt a beszélgetés hozta ki belőlem, hogy egy lelki gyakorlatban, ha az igazi lelki gyakorlat, rászánjuk nem csak egy előadás, hanem csendben vagyunk, és főleg az oltári szentség előtt vagyunk, akkor nem az emberi lelki gyakorlatvezető a fontos, mondhat néhány dolgot, de lehet, hogy éppen az ő ellenében kell megtartanunk a lelki gyakorlatunkat, hogyha közben itt az imáma során azt látjuk, vagy közben is elkalandozik a gondolatunk is, azt látjuk, hogy mondjuk Jézus lejt itt egy táncot azzal a kisgyerekkel, vagy Mária veszi ölébe, akkor hagyjuk azt, ami itt történik, mert akkor sokkal fontosabb dolog megy végbe bennünk. Akkor most kiteszem az oltári szentséget, és ő előtte, ő vele folytassuk azoknak a tovább gondolását, ami megragad bennünk.